Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, akár a két éves háború címmel is illethetnénk azt a periódust, amely úgy tűnik, hogy lezárult a Közel-Keleten. Lássuk, hogy ennek a megállapodásnak milyen elképzelhető perspektívái vannak, egyáltalán milyen esélye van annak a 20 pontos béke megállapodásnak, amelyet Sharm el-Sheikhben aláírtak, és amely úgy tűnik, hogy a gázai konfliktusnak legalábbis a jelenlegi helyzetén enyhíteni fog. Keresztes Imrével, a HVG munkatársával, a térség beható ismerőjével beszélünk, aki Budapestről jelentkezett be. Köszönöm, Imre, hogy velünk vagy.
Köszönöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ez a két éves háború, meg 7 éves, meg 30, meg 100 éves, akkor ez így működne elvileg? Így a történészek azt mondanák, hogy belefér?
Hát most tűzszünet van, ugye, és ezt tegnap délután este az egyiptomi Sharm el-Sheikhben Trump és vagy 2,5 tucat vezető európai arab-muszlim vezető jelenlétében igen teátrálisan ugye aláírták ezt a békenyilatkozatot, de nagyon sok a szkeptikus elemző, hogy hát a legalapvetőbb részleteket majd még csak most kell megtárgyalni. De minden esetre az egy óriási előrelépés, hogy sikerült legalább tűzszünetet kötni, remélhetőleg tartós tűzszünetet. Izrael visszakapta az utolsó élő túszokat, szám szerint 20-at, és ugye a megállapodás szerint van még 28 túsz, aki meghalt, ezeknek a földi maradványait is vissza fogja kapni, bár...
Itt már egy csúszás van, tehát
igen,
nem a...
Igen, több család is amiatt bírálta a Netanyahut, hogy ez nem történt meg időben. Hát majd meglátjuk a következő napokban, hogy ezen a téren is lesz tényleg előrelépés, és minden halott túsznak a földi maradványait sikerül-e visszaszolgáltatni. Ugye voltak olyan hírek, hogy nem kizárt, hogy vannak olyanok, akiknek a hollétéről még a Hamás sem tud, és hát ugye látjuk, hogy mennyire szét lett rombolva a gázai övezet. Tehát könnyen lehet, hogy vannak olyanok, akiknek a holttestem valahol a romok alatt.
Imre, itt meg álljunk meg egy pillanatra, hogy a Hamász sem tud. Ez azt jelenti, a logikát tovább pörgetve, hogy a Hamász tulajdonképpen az övezetnek, a Gázának nem teljhatalmú, vagy nem átfogó ura. Vannak is a vele konfliktusba álló kisebb frakciók, és amint ez a békülés vagy tűzszünet ugye elkezdődött, már a belharcok is úgy tűnik, hogy fokozottak, tehát elkezdtek leszámolni egymással, vagy legalábbis kipróbálni, hogy ki ott a terepen a uralkodó tényező. Ez arról is szólhat, hogy a Hamász nem is tud sok olyan túszról, akinek ugye a földi maradványait még ki kell szolgáltatni, mert hogy más fegyveres csoportok birtokában van.
Igen, ugye még amikor 2023. október 7-én ugye megtörtént a Hamásznak a terrortámadása, az azt követő hírekben nagyon sokat lehetett arról olvasni, hogy vannak olyan, lehetnek olyan túszok, amelyek más palesztin terrorcsoportok, mondjuk például a palesztin iszlám dzsihád fogságában van, sőt olyanokat is lehetett olvasni, hogy egyszerű család, idézőjelbe téve egyszerű családok vittek el foglyokat. És ugye hát az izraeli haderő a tűzszünet megkötése előtt a gázai övezet 70-75%-át ellenőrizte. Tehát nagyon valószínű, hogy vannak olyan túszok, amelyekről tényleg nem tud a Hamász. Amit említettél, ez nagyon érdekes, ez a, hogy ugye harcok törtek ki különféle csoportok között a gázai övezetben. Tehát egyrészt, amikor Izrael visszavonult egy bizonyos pontig ennek a megállapodásnak a részeként, akkor ott mindjárt megjelentek a Hamász fegyveresei. Állítólag 7000 tagot már is úgymond szolgálatba hívott a szervezet, akik nyilván rejtőzködtek ilyen-olyan helyeken, alagutakban, épületekben, hogy megmutassa ki az úraházban. De hát vannak a Hamásznak ellenlábasai, több klán, és az egyik klánnak a tagjait állítólag ugye látványosan kivégezte a Hamász, hogy megmutassa, erőt demonstráljon. Összecsapások is voltak a klán tagjai és a Hamász fegyveresei között, legalább 27-en vagy 28-an meg is meghaltak. És hát a legfurcsább ebben az egészen ugye az, hogy egyrészt ugye a béke megállapodásnak az egyik fontos eleme az továbbiakban, hogy a Hamászt le kell fegyverezni, ez benne van a megállapodásban. Természetesen a szervezet úgy fogadta el ugye az elmúlt napokban a Trump tervet, hogy ezt a részét elutasította, pontosabban nem is reagált rá. Tehát nyilvánvaló korábbi nyilatkozataikból, hogy esze ágában sincs leadni egy fegyvereit. Olyan hírek vannak, hogy rakétákat és támadó fegyvereket esetleg hajlandóak volnának egyiptomi vagy ENSZ ellenőrzés alá helyezni, de a kézi lőfegyvereket nem. Ebből az incidensből, ami történt itt a napokban, ugye, tehát látjuk, hogy miért nem, hiszen ha a lefegyverzi saját magát, a Hamász védtelenné válik. Másrészt pedig gyakorlatilag a saját kapitulációját írná alá, hogyha nem lenne fegyvere. Tehát ez egy óriási kérdés még itt a következő napokban, amikor erről tárgyalni kéne. És furcsa adalék ehhez, hogy amikor a Trumpot megkérdezték Izraelbe, tartva a repülőgépen, hogy mit szól ehhez az egészhez, akkor gyakorlatilag azt mondta, hogy hát csak a rendet tartják fent, és hogy ez gyakorlatilag rendben van. Úgyhogy bár ennyire is látványos volt tegnap Sharm el-Sheikhben a csúcs találkozó, én azt gondolom, hogy a kételyek igenis megalapozottak.
Hogyan jutottunk idáig? Ugye vannak már olyan elemzések, vagy legalábbis eszmefuttatások, hogyha itt úgymond békét tudott teremteni, akkor az amerikai elnök, mint a nagy pacifikátor, nagy valószínűséggel az ukrán dossziét is meg fogja oldani. De ugyanakkor arra figyelmeztetnek a kommentátorok, hogy ez két teljesen külön konfliktus jellegében, méretében, dinamikájában. És hogy tulajdonképpen itt mindenki belefáradt ebbe a hadakozásba, van egy ilyen vélekedés, hogy ez is hozzásegítette. Nyilván nagyon-nagyon kemény és kitartó diplomáciai munka van a háttérben, de hogy ehhez az is kellett, hogy a felek kicsit belefáradjanak ebbe a konfliktusba, hogy Törökország és Egyiptom, illetve Katár kihátráljon lényegében valamilyen módon a Hamász mögül, és ezzel arra kényszerítse a szervezetet, hogy hát jobb belátásra térjen. Áll le ez a hipotézis, amit itt felvetettem?
Igen, gyakorlatilag a belefáradtság az kétségtelenül tényező volt. Ugye vannak rövid és hosszabb távú megfontolások, és ezek együttállása segítette azt, hogy ezt a megállapodást most kötötték meg, és miért nem mondjuk egy évvel ezelőtt Joe Biden elnöksége alatt. Ugye a belefáradtság izraeli részről azt jelenti, hogy ez a háború azért komoly terhet jelent az izraeli gazdaságnak. A tartalékosok az izraeli gazdasági életből lettek ugye behívva. Másrészt pedig a háború ellen és a túszok kiszabadításáért szinte folyamatosak a tüntetések, és a felmérések szerint az izraeliek 70%-a a háború végét akarta és támogatta a Trump tervet. A Hamász oldaláról ugyanez a helyzet. Egyrészt a szervezet igen komoly vereséget szenvedett, a katonai infrastruktúrájának a java nagy része elpusztult. Arról vita folyik, hogy vajon hány Hamász tagot sikerült az izraeli hadseregnek megölnie. Izraeli adatok 20 000-ről beszélnek, egyéb források szerint ennek inkább a fele lehet az igaz. A háború előtt körülbelül 40 000 lehetett a Hamász fegyveres tagsága. Tehát az látszik, hogy azért megsemmisíteni az iszlamista mozgalmat nem lehetett, és ahogy láttuk, ugye, hogy megjelentek tegnap rögtön azokon a területeken, ahonnan Izrael kivonult, abból az látszik, hogy még mindig a legerősebb szervezet a gázai övezetben az a Hamász.
Tehát akkor Netanyahu-nak tulajdonképpen ez egy félkudarc.
Ebből a szempontból igen, tehát úgy kötött tűzszünetet, hogy igazából az, amit folyamatosan kommunikált az elmúlt 2 évben, hogy addig tart a háború, amíg a Hamász teljes mértékben nem likvidálják, nem semmisítik meg, addig nincs vége a háborúnak. Ez egyelően valóban nem történt meg. De a gázaiaknak a nagy része is, ilyen-olyan felmérések, becslések, bár ugye kérdés, hogy lehetett felméréseket végezni az övezetben, de azok a hírek jöttek, hogy érthető módon nyilvánvalóan, hogy hát ők mindenképpen ők is a háború lezárását akarják, akármilyen feltételekkel, hiszen hát borzasztó állapotok jöttek létre az övezetben. Ugye láttuk, hogy épületek több mint 90%-a földre vált egyenlővé, vagy megrodjant.
És hát a humanitárius krízis, ami fokozódott.
Így van, éhínség az övezet több részén, bár ezt Izrael rendszeresen cáfolni szokta, hogy igenis jut elég segély a területre. Tehát egyrészt a Hamásznak is megvoltak ezek a szempontjai, hogy, és a másik, hogy azt látnia kellett a Hamásznak, hogy Netanyahu nem hátrál, tehát ő valóban még folytatta volna a háborút. Ugye két hónappal ezelőtt egy hatalmas offenzívát készítettek elő, és indítottak el Gáza város ellen, és a Hamásznak azt kellett mérlegelnie, hogy vagy végig tovább gyengül, vagy pedig most még kaphat valamit a túszaiért. Tehát hosszabb távon a Hamász szempontjából az volt a kérdés, hogy vajon az a 20 élő túsz jelente még valamilyen adót, vagy egy idő után már teherré válik. És hát valószínűleg úgy döntött a Hamász vezetése, hogy ha most elengedi a túszokat, akkor most kaphatja érte a legtöbbet. Ugye nevezetesen azt, hogy Izrael befejezi a hadműveleteket és valamennyire hátrébb vonul, de hát ezt követően azonban semmi garancia nincs arra, hogy a háborút majd egy valamikori későbbi időpontban Netanyahu ennek kezdeni újra folytatni. Ebben viszont az izraeli hosszabb távú megfontolások lehetnek érdekesek. Ugye bármennyire is azt kommunikálta Netanyahu, hogy ezt a háborút addig folytatjuk, amíg a Hamászt meg nem semmisítjük, azt is számításba kellett vennie, hogy egy év múlva, tehát jövő év októberében legkésőbb Izraelben választásokat kell tartani. Nyilvánvaló, hogy az izraeli kormányfő nem akart úgy ráfordulni majd a kampányra, a választási kampányra, hogy még vagy folyik a háború, és vagy a túszok még mindig a gázai övezetben raboskodnak, hiszen az választási szempontból egyáltalán nem lett volna neki jó. Tehát nyilvánvaló volt, hogy előbb vagy utóbb Netanyahu számára is ezt a háborút valahogy be kell fejezni, vagy legalábbis egy tartósabb tűzszünetet kell kötni. És akkor, hogy te is említetted, a külső nyomás nagyon fontos. Láttuk, hogy Trump valóban komolyan nyomást gyakorolt Netanyahura, hogy fogadja el ezt a tervet, és fejezze be a háborút.
Volt ilyen kommentár, hogy ő diktált Netanyahunak.
Igen, meg arra ugye azt is, akkor Washingtonban járt az ENSZ közgyűlésének az idején, ő gyakorlatilag utasította, hogy hívja fel a katari miniszterelnökét, és kérjen bocsánatot a
légicsapások,
amikor ugye Dohában a Hamász politikai vezetését próbálta Netanyahu likvidálni, amiből megint csak az következett, hogy esze ágában sem volt valójában egy tartósabb megállapodás kötni a Hamásszal. Tehát nagyon fontos volt az amerikai nyomás, ami pedig a Hamász illeti ugyanilyen nyomás gyakoroltak rá, hogy említette, ugye a legfontosabb arab és muszlim államok is ebben most nagyon egységesen léptek fel, ugye Egyiptom, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország, Indonézia, a mindenik az egyébként ennek az egész fejleménynek úgymond az oldalsó vízén ma hivatalos látogatást tesz Izraelben az indonéz elnök, ami azért érdekes, mert Indonézia a legnagyobb muszlim lakossággal rendelkező ország, Indonézia és Izrael között nincsenek diplomáciai kapcsolatok. Tehát nagyon fontos ebből a szempontból a Hamásznak a ugyanúgy engedékenysége. A jövőt illetően viszont az a nagy probléma, hogy azon kívül, hogy Trump rendkívül mélyen, személyesen merült el ebben a diplomáciai folyamatban, hogy az ő személyén kívül vajon milyen garanciát kapott a Hamász arra, hogy Izrael nem folytatja majd a háborút, hát ez egy nagy kérdőjel.
Mint ahogy az is kérdőjel, hogy ki fogja tulajdonképpen ezt a gázai övezetet adminisztrálni. Ugye a 20 pontos terv szerint megvannak azok a tényezők, szereplők, akik erre hivatottak, csak kérdés, hogy el is tudják-e látni majd a feladatukat. Ez egy nemzetközi és helyi illetékesekből összeverbuvált hát kormányzat, adminisztráció, nem is tudom minek nevezni.
Ugye hivatalosan ezt egy technokrata kormánynak nevezték most el, aminek a tagjait még nem ismerjük, és még nevek sem nagyon bukkantak fel. Ugye a 20 pontos béketerv szerint lenne egy ilyen palesztin szakértőből álló technokrata kormány, amely a napi ügyeket vinni a gázai övezetben, de ugye, mint az előbb is beszéltünk róla, a gázai övezet egy káosz biztonsági szempontból egyáltalán nem alkalmas arra, hogy bármiféle adminisztrációt felálljon katonai erő nélkül. A másik fontos pontja ennek a Trump tervnek, hogy emellett a bizottság mellett lenne egy nemzetközi erő, amely szabatolná a biztonságot, és hát arról is csak találgatások vannak, hogy kik tudnának csatlakozni ehhez az erőkhöz. 200 amerikai katona egyébként a napokban már Izraelbe érkezett azzal a feladattal, hogy a tűzszünet betartatását és a segélyek növelését úgymond koordinálják, valószínű, hogy majd egyiptomi területről, tehát közel a gázai határhoz a sínai félszigeten. És bár amerikai tisztviselők váltig állítják, hogy amerikai katonák nem teszik lábukat a gázai övezetbe, rögtön fölmerül a kérdés, hogy ha amerikai katonák ebben az erőben nem vesznek részt, akkor lesz egy hajlandóság az arab és a muszlim országok részéről, hogy egyáltalán csatlakozzanak egy ilyen békefenntartó kontingenshez. Fölmerült több ország neve, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, még Törökország neve is, bár ugye sokan meg azt kétlik, mivel a török-izraeli viszony egyáltalán nem jó, hogy Izrael belemegye abba, hogy mondjuk török katonák legyenek a gázai övezetben. Másfelől viszont azok az országok, akik küldenének katonákat, őknek azzal fognak szembesülni, hogy vajon milyen veszélyeket tartogat a számukra, hogyha ezek az egységek mondjuk a Hamász és Izrael keresztüzébe kerülnek. Tehát itt egy rendkívül bonyolult, részletes tervet kellene kidolgozni, hogy ezek az erők folyamatosan és lehetőleg minél hamarabb úgy érkezzenek meg a gázai övezetbe, hogy ott ne szabaduljon el még nagyobb fegyveres összetűzés, és a Hamász valamilyen módon hajlandó legyen hátrébb lépni. És akkor mindig ott a nagy kérdés, ugye az újjáépítés kérdése.
Ha még odáig érnénk, Imre, látod ennek realitását, hogy a háttérben már dolgoznak effektív ennek a rend, vagy békefenntartó, vagy nyugalomfelügyelő fegyveres erőnek a logisztikája, hogy akkor hányan, hogyan, milyen ritmusban érkezzenek, milyen típusú mandátumuk van, egyáltalán hol kell nekik jelen lenni, és milyen frekvenciával ahhoz, hogy hatásos legyen a tevékenységük.
Igen, a mandátum is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ha lesz is egy ilyen erő, ugye milyen mandátummal, milyen felhatalmazással működhetnek, mikor, hogyan vitetik meg magukat, mikor lőhetnek vissza is, és ez egy rendkívül bonyolult és tisztázatlan kérdés, és ezeknek a következményei is még nem lehet tudni, hogy majd hova vezetnek. Bizonyos vagyok abban, hogy a háttérben igen erőteljes egyeztetések folynak. Ugye elhangzott Tony Blair neve, volt brit kormányfő neve, aki a miniszterelnöksége után különféle titulusokban minden közel-keleti békekezdeményezésekben vett részt, és az egyik vezetője lehetne annak a nemzetközi, hát nem is tudom, hogy nevezzem, bizottságnak, amely felügyelné azt a palesztin technokrata kormányt, amelyről az előbb beszéltünk.
Akár ez egy történelmi adosság törlesztés is lenne, hogyha belegondolunk, hogy ugye az Izrael állam megalakulása környékén ott egy brit tényező is szerepet játszott, tehát lényegében akkor most nem tesz egyebet Nagy-Britannia Blairen keresztül, mint hogy felveszi a fonalat. Hát igen nagy szünet után.
Igen, csak ugye Blair személye is rendkívül vitatott, hiszen teljes messzélességgel támogatta annak idején az Irak elleni háborút, az amerikaiak háborúját, tehát kérdés, hogy az ő személyét mennyire fogadják el a palesztinok. Egyébként ennek az úgynevezett béketanácsnak, amit a Trump így hívott, az elnöke maga Trump. Tehát majd meglátjuk, hogy esetleg Blair ez alatt milyen szerephez jut. De fölmerült az amerikai sajtóban, hogy az elnöknek a veje, Jared Kushner is nagyon-nagyon fontos szerepet játszott már a béketerv, ennek a 20 pontos béketervnek a megírásában, illetve állítólag igen kiterjedt tárgyalásokat folytat üzletemberekkel, mindenféle partnerekkel, hogy egyrészt ezt a felügyelő nemzetközi bizottságot feltöltse, másrészt meg olyan üzletembereknek a támogatását szerezze meg, akik majd az újjáépítésben olyan módon részt vegyenek.
Akkor ez egy családi biznisz, hogyha egy kicsit ferdítve értelmezem a dolgot?
Hát mondhatjuk ugye azt, hogy ugye Trump az elnöksége idején, és egyébként meg a két elnökségek között, és az elnökségei alatt is Trumpnak a vállalkozása igen komoly üzleteket kötött már korábban is, és a közelmúltban is az öbölbeli üzleti körökkel, ugye ő az ingatlan fejlesztések terén gazdagodott meg, ahogy a Weyer Kushner is részben ilyen érdekeltségekben van jelent. És hát az a Steve Witkoff, aki jelenleg Trumpnak az úgymond közvetítő külön megbízottja, de nem csak ugye a Közel-Keleten, hiszen láttuk, hogy a ukrán-orosz konfliktusban is nem egyszer próbált közvetíteni, személyesen találkozott Putyinnal. Ő is egy ingatlan mágnás, ő is onnan jön. Állítólag Kushner hozta be Trumpnak a belső körébe, és most ugye személyesen ennek a Trump tervhez vezető tárgyalások utolsó fordulóin személyesen vettek részt Kushner és Witkoff. Még azt is lehetett olvasni az amerikai sajtóban, ugye ezek a tárgyalások mindig közvetetten folytak Hamás és Izrael között, ugye katari és egyiptomi diplomaták jöttek-mentek a szobák között, de hogy ezen az utolsó megbeszélések egyikén Kushner és Witkoff személyesen is találkozott a Hamás vezetőivel, megpróbálva nyilván nagyobb eséllyel meggyőzni, hogy végül is egyezenek bele ezekbe a feltételekbe, vagy legalábbis fogadják el ezt a tervet, úgyhogy az ő részükről, tehát Kushner részéről folyik egyfajta háttérmunka, ez kétségtelen, de hát egyelőre nagyon kevés részlet látott, konkrét részlet látott napvilágot.
Mint ahogy azt sem tudjuk, hogy milyen terminusok, milyen határidők sürgetik, vagy adnak, kölcsönöznek ritmust ennek a tervnek, úgyhogy van itt 20 pont, értelmezhetőek, sérülékenyek, fonákjára fordíthatóak. Mondjuk inkább azt, hogy ez egy kezdet keret, és aztán várjuk ki, hogy mennyire telik meg tartalommal és értelemmel?
Hát mindenképpen így van. Az kétségtelen, hogy az elmúlt két év leginkább reménytelibb kezdete, azzal együtt, hogy valóban még nagyon messzinek tűnik egy átfogó politikai rendezés. Ugye itt megint a másik nagy kérdés, ugye a palesztin önrendelkezés joga. Ez a terv halványan úgy fogalmaz, hogy a palesztinoknak joguk van az önrendelkezésre, tehát még akár egy palesztin állam is létrehozható.
Az állam nem jelenik meg,
az állam szó. Meg, az állam nem jelenik meg a tervezetben, így van. Netanyahu egyébként már is közölte, hogy ugye ő neki az az alapvető véleménye, hogy azért nem lehet létrehozni palesztin államot Izrael mellett, mert az egy terrorállammá válik. Tehát ez a jobb oldalnak a legfontosabb
üzenete.
Igen. Tehát ez már önmagában egy óriási nagy ellentmondás, miközben azok az országok, amelyek tényleg komoly nyomást gyakoroltak most a Hamászra, akár Szaúd-Arábia, vagy Törökország, vagy Egyiptom, ezek az országok viszont egyértelműen kijelentették, hogy ennek a folyamatnak a vége az a palesztin államnak kell, hogy legyen. És akkor még az nagyon érdekes, vagy nagyon fontos, hogy ez a 20 pontos terv szinte kizárólag a gázai övezetre irányul, nem is beszélt Cisjordániáról, ahol időközben egyre több izraeli telep létesül, ugye nemrég hagytak jóvá egy olyan tervet, amely Jeruzsálemtől keletre lévő területeken újabb izraeli kolóniák felépítését engedélyezi, ezzel gyakorlatilag majdnem, hogy kettévágva a nyugati partot. Tehát egyre kevésbé van lehetőség és esély arra Cisjordániában, hogy ott létrejöhessen egy összefüggő területű palesztin állam. Ez egyáltalán, ezek a fejlemények egyáltalán nem segítik ennek a konfliktusnak a megnyugtató végleges rendezését.
Volt egy üzenete Trumpnak, ez a, hát ugye a hangulat heve is mondathatta vele, de azért értelmezzük, amikor azt mondta, hogy Teheránnal is leülne tárgyalni, ha ők készek lesznek arra, hogy érdemben dialógust folytassanak. Ez most így a lendületből jött, vagy ez egy kikalkulált és jól időzített üzenet?
Jöhetett a lendületből is, de ugye Trump már nem először mondta azt, hogy a gázai béketerve az nem csak a Gáza, hanem a Közel-Kelet békéje. Tehát ő az egészet úgy képzeli el, hogy ebből kiindulva a palesztin konfliktust megoldva, ami egyébként helyes elgondolás, hiszen a térség legnagyobb problémája, az egyik legnagyobb, vagy akár mondhatjuk is azt, hogy a legnagyobb problémája az izraeli-palesztin konfliktus. Tehát, hogy ő ezen keresztül az egész Közel-Keletet békéssé teszi. Ugye a Sharm-el-Sheikhi csúcs találkozó előtt a Trump felszólalt tegnap az izraeli parlamentben, és ott is úgy fogalmazott, hogy ez a hogy is mondta, hogy a közel-keleti béke történelmi hajnala. Valami ilyesmit mondott. Tehát igen, ő egy szélesebb körben gondolkodik, és igen, tett egy gesztust Iránnak, amit ha jól láttam ma reggel, akkor ezt Irán kapásból visszautasította legalábbis a nyilvánosság előtt. Elképzelhető egyébként, hogy ugye Irán annyira meggyengült az elmúlt időszakban, nem csak azért, mert ugye igen megalázó katonai vereséget szenvedett ugye az idén nyáron, amikor Izrael az amerikaiak segítségével több katonai célpontot és nukleáris létesítményt bombázott. Az iráni rendszer is rendkívül meggyengült, nincs társadalmi támogatottsága. Hát Iránban is most a vezetés, a teokratikus rezsim a saját, hogy mondjam, csak a saját belső sorait próbálja rendezni. Rengeteg kivégzésről érkezik hír, akikről azt állítják, hogy énkedtek Izraelnek. Tehát a saját sebeit nyalogatja, sokan úgy gondolják, hogy a rezsimnek a túlélése érdekében mindenképpen szükség lenne Irán részéről is egyfajta új megállapodásra a nukleáris programjáról, mert a gazdasági szankciók miatt egyre nagyobb a válság Iránban. Ugye most nemrég az európai államok indítottak újra egy ilyen automatizmus alapján az ENSZ szankciókat, amelyek akkor szűntek meg, amikor a nagyhatalmak és Irán 2015-ben aláírta ugye az atomalkut, amit Trump 3 évvel később egyoldalúan felmondott. De ezt az alkut Irán több szempontból is megsértette, ezért Irán most már nem csak a Trump által újra bevezetett szankciókkal, annak idején 18-ban vezetett szankciókkal néz szembe, hanem most már ENSZ és európai szankciókkal is.
Térjünk vissza egy pillanat erejéig Gázához, illetve a most kialakulandó helyzethez. Meglátásod szerint mikor érdemes az első átmeneti leltárt megejteni, hogy akkor ebből a 20 pontból mi valósult meg, mit kell átértelmezni, miről kell lemondani, mert kiderült, hogy teljesen tarthatatlan. Egyáltalán mikor beszélhetünk érdemben arról, hogy ez a Sárm el-Sejki pillanat, ez tulajdonképpen mennyit is nyom alatba?
Hát akár napokon belül is szakértők nagyon nagy hangsúlyt helyeznek a gyorsaságra. Hát, hogy minél hamarabb, hát nem is, hogy minél hamarabb felálljon, de legalább elinduljon a folyamat annak érdekében, hogy ez a bizottság megalakuljon, és ugyanígy a nemzetközi erő is létrejöjjön.
Hetek, igen.
Mert különben visszaáll az, ami régen volt. A Hamász megjelenik azokon a területeken, ahol az izraeli hadsereg nincs jelen. Az, hogy mekkora ellenállással, mekkora belső palesztin ellenállással kerül majd szembe, ezt még nem tudjuk. De nem csak egy klán, több klán is van, amely kimondottan ellene van a Hamásznak. És hát ugye, arról nem is beszélve, hogy ugye 2,2 millió gázai palesztin élete azzal, hogy a háború most megállt, egyáltalán nem lett úgymond jobb, hiszen lakóhelyeket kell számukra teremteni, a romhalmazt el kell takarítani, jön az esős időszak, jönnek a hidegebb éjszakák, amik azért télen a közel-keleten is igen, hogy mondjam, csak kellemetlen tud lenni. Tehát ugye a nagy részük ugye sátrakban lakik, és bár ennek a megállapodásnak az eredményeképpen a hírek szerint már tegnap is jelentős mértékben megemelkedett az övezetbe beérő segélyeknek a mennyisége, sőt megnyitották az egyiptomi határt is, tehát most már több határátkelőn át tud beáramlani a segély. A gyorsaság azért is fontos, hogy a háború által sokat szenvedett palesztin lakosság minél hamarabb juthasson normálisabb életkörülmények felé, de először mindenképpen ugye a legalapvetőbb életszükségletek, tehát az élelmezés és az egészségügy terén mindenképpen előrelépést kellene elérni, és azért is, hogy a Hamász ne tudjon ugyanúgy, mint a háború előtt ismét ellenőrzést szerezni, tehát nagyon-nagyon gyorsan kellene lépni a nemzetközi közösségnek ahhoz, hogy egy újfajta adminisztrációnak legalább a lehetősége megjelenjen. Egy alternatíva, egy politikai alternatíva a Hamásszal szemben.
Keresztes Imre, köszönöm, hogy itt voltál a tetőteraszon. Ezek szerint a közeljövőben újra találkozunk, mert vélhetően itt felgyorsulnak események, és majd megint értékelni, értelmezni, magyarázni kell ezek hátterét, az összefüggéseket. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.